Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 90. Zsoltárunkat énekeljük. A 90. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik, Te benned bíztunk elejétől fogva. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 369. énekünket énekeljük. 369. énekünk kijelölt verseit, a 369. énekünk első versét, valamint 8. versétől a 10. verséig. A 369. énekünk első verse így kezdődik, Jöv el, Szentlélek, Úristen, lelkünknek vígassága.
See you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől.
Amen.
Kedves testvérek, Ezékiel próféta könyvéből olvassuk Isten igéjét, a 36. részből. A 36. rész 22. versétől olvassuk a 29. versig. Tehát Ezékiel könyvének 36. részében a 22. verstől így olvassuk. Ennek okáért mondjad Izrael házának, ezt mondja az Úristen. Nem ti éretetek cselekszem, Izrael háza, hanem az én szent nevemért, melyet ti megfertésztettetek a pogányok között, akik közé menétek. És megszentelem az én nagy nevemet, mely megfertésztetett a pogányok közt, melyet ti fertőztettetek meg közöttük. És megtudják a pogányok, hogy én vagyok az Úr, ezt mondja az Úristen, mikor megszentelem magamat rajtatok az ő szemük láttára. És fölveszlek titeket a pogányok közül, és összegyűjtelek titeket minden tartományból, és beviszlek titeket a ti földetekre. És hintekre játok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságotoktól, és minden báványaitoktól megtisztítlak titeket. És adok nektek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet, és az én lelkemet adom belétek. És azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. És laktok azon a földön, melyet adtam atyáitoknak, és lesztek nékem népem, és én leszek nektek istenetek. És megtartalak titeket minden tisztátalanságotoktól, és előhívom a gabonát, és megsokasítom azt, és nem adok rejátok éhséget. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük néked, hogy ma is dicsérhetünk téged. Köszönjük néked az igét, amely itt van írott formában és hangzó formában közöttünk. És köszönjük néked, hogy igédben lelked által te magad vagy közöttünk. Köszönjük néked, hogy megajándékozol bennünket a te közösségeddel. Köszönjük néked, hogy kérhetünk arra, hogy segíts alázattal és gyermeki hittel állni ebben a kapcsolatban. Segíts, hogy úgy tudjunk most itt lenni ebben az órában, hogy odafigyelünk teljes szívünkkel, te reád, és add, hogy értsük, és add, hogy hinni tudjuk, amit mondasz ma is nekünk. Köszönjük néked, Urunk, hogy a te kegyelmedből megőriztél minket az elmúlt héten is. Köszönjük néked, hogy jóban is és rosszban is velünk voltál. Köszönjük néked az örömeinket, és köszönjük néked a nehézségeket is, melyekben a közelségedet ugyancsak megtapasztaltuk. Köszönjük néked, hogy megemlékezhettünk az elhunyt szeretteinkről, akik reménységünk szerint már te nálad vannak. Köszönjük, hogy ő felőlük jó bizonyságunk lehet, és köszönjük néked, hogy jó reménységgel tekinthetünk emlékükre is. Köszönjük néked azt, hogy voltak nekünk a szeretteink, és köszönjük néked, hogy a te hatalmas kezedben tudhatjuk mindazokat, akik a te benned való hitben hunytak el. Kérünk téged, hogy vigasztald a gyászolók szívét, a szomorkodókat te kötözd be. Köszönjük néked, Urunk, hogy mi is előre nézhetünk a saját halálunkra is, és köszönjük néked, hogy mi is készülődhetünk arra. Segíts, hogy a halálunk ne a kárhozatba süllyedésünknek a pillanata legyen, hanem hadd legyen az a hozzád való boldog megérkezésnek a pillanata. Ezért segíts bennünket már most odafigyelni te reád, odafigyelni és oda bízni magunkat Krisztusra, az egyetlen üdvözítőre, az egyetlen megtartóra. Segíts, hogy gyermeki szívvel tudjunk belé kapaszkodni, és ebben a bizalomban, ha már megvan, meg tudjunk erősödni, és meg tudjunk maradni utolsó leheletünkig. Köszönjük néked, hogy így figyelhetünk most te reád, és így várhatunk téged. Kérünk, áldj meg minket. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg a Heidelbergi KT-ból a mai napra eső úrnapját.
Kedves testvérek, a jól emlékszünk, akkor tudjuk, hogy ma eljutottunk a Heidelbergi KT utolsó két kérdéséhez. az elmúlt alkalmakon a úri imádságban felvetődő kérésekkel kapcsolatban tanított minket a KT, és most ezen túlvéve az utolsó két kérdés a következőképpen hangzik. Miképpen rekeszted be ezt az imádságot, mármint az úri imádságot? Idézi a KT, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Azaz, mindezeket azért kérjük tőled, mert te a mi királyunk, és mindenek felett hatalommal bíró felség, nekünk minden jót meg akarsz adni, és meg is adsz. És azért, hogy ezáltal nem mi ránk, hanem a te szent nevedre térjen örök dicsőség. És végül a utolsó kérdés. Mit jelent e szócska Amen? Amen azt jelenti, ez valóban és bizonyosan így lesz, mert Isten az én imádságomat sokkal bizonyosabban meghallgatja, mint amennyire én szívem érzem, hogy ezt tőle kívánom. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen. Ige hirdetésre készülve pedig a 231. énekünk első versét énekeljük el. A 231. énekünk első versét, ami így kezdődik. Uram, a te igéd nekem, a sötétben szövét nekem. Isten tiszteletünk alapigéjét, Ezékiel próféta könyvéből, a 36. részből olvasom, a 22. versnek egy kis részletét. Ezt mondja az Úristen, nem ti érettetek cselekszem, Izrael háza, hanem az én szent nevemért. Kedves testvérek, az elmúlt héten volt reformáció hete, és ott az egyik este rám jutott ez egy szolgálat, és utána többen kérték tőlem, hogy mondjam el itt is. Úgyhogy elmondom itt is. Lehet, hogy valaki nem tudott eljönni aznap este, és fontos lehet a számára. Talán nincs ember, aki ne ismerné az egykori rabszolgakereskedőnek, John Newtonnak az énekét, amit 1779-ben írt, az érthetetlen kegyelem. Így kezdődik. Ó, érthetetlen kegyelem, mely rég utánam járt, míg tévejgőn, vakon, bolyongtam utamon, egyszer csak rám talált. John Newton számára, aki egy rendkívül züllött fickó volt, egy napon elérkezett ez a pillanat, hogy utolérte a kegyelem, és ez egy egészen új emberré tette. És lett belőle egy ige hirdető, a kegyelem ige hirdetője. Az érthetetlen kegyelem. Különös dolog azonban, testvérek, hogy már ebből az érthetetlen kegyelemből a legtöbb ember számára unalmas kegyelem lett. Unalmas kegyelem. Hogyan lett az elbűvölő kegyelemből, az érthetetlen kegyelemből unalmas, közhelyes kegyelem? Hogyan vált ebből a Bibliában olyan mély tartalmú fogalomból egy ilyen semmit nem jelentő fogalom, ami manapság simán átsiklik a gondolatunk, a figyelmünk? Hogyan lett ebből a bibliai csodából, ami egykor és ma is sok bűnös embert és keresztjént egészen felvillanyozott, és felvillanyoz, sokak számára egy megszokott, semmire se indító, templomos, egyházias fogalom. Kiürült fogalom. Hogyan lett ebből a nekünk Jézus Krisztus vére által biztosított, a róla szóló örömhírben felajánlott, az életünkben gyökeres fordulatot hozó, hiszen megtisztít és megigazít, az Istennel való közösségre alkalmassá tesz a kegyelem. Hogyan lett ebből a csodából egy közhely, kegyelem, amire a szívünk nem rezonál? Mert sokszor, testvérek, az a helyzet, hogy a kegyelemből tényleg egy ilyen unalmas, közhelyes, üres fogalom lett a számunkra. Ha egyházi emberekkel beszélünk, akár most lelkészekre gondolok, de sokszor akár presbiterekre is lehet, vagy egyszerű egyháztagokra, akkor mindenféléről lehet beszélni az emberekkel, de hogyha a kegyelemről próbálunk beszélgetni, akkor általában nagy néma csönd a válasz, és érezzük, hogy most valami olyasmiről van szó, ami nem nagyon érdekli a beszélgető társainkat. És valaki gyorsan másra is fogja terelni a szót. Honnan ez az érdektelenség? Nos, testvérek, arra jutottam és juthatunk, hogy vannak bizonyos bibliai igazságok, amiket, hogyha az ember nem ismer és nem hisz, akkor a kegyelem ilyen unalmas, közhelyes valamivé lesz a számára. Ezek közül, az igazságok közül néhányat hadd soroljak föl nektek, abban a reményben, hogy ha ezeket átbeszéljük és átgondoljuk, akkor egyszer csak talán fölragyog a kegyelem fényéből, a kegyelem dicsőségéből is valami a számotokra, számunkra. És talán fölragyog valami abból a kegyelemből, amit még el se fogadtunk. Híve az evangéliumban, híve Jézusban. De éppen ideje, hogy végre híve Jézusban és az evangéliumban ezt a kegyelmet a szívünkbe zárjuk. És elfogadjuk. Az első igazság, testvérek, ami rendkívül fontos, hogy a kegyelem valóban ragyogjon a számunkra, az az, hogy a bűnt bűnnek lássuk. A Bibliában számtalan olyan példát olvasunk, amikor bizonyos emberek Isten szentségét megértették, mégpedig az Isten törvényéből, a 10 parancsolatból, és amikor Isten szentségének a fényében, vagy így is mondhatom, a 10 parancsolatnak a fényében megvizsgálták saját szívüket, lelküket, akkor felismerték a Szentlélek által a maguk bűneit, tudnélik azt, ne változtass, Tibi, ezt a hangerőt, légy szíves. Vagyis azt, hogy Isten ellen vétkeztek, megszegve az ő törvényeit. És ez a dolog rá nehezedett a lelkiismeretükre. Tudnélik, a konkrét bűneik rá nehezedtek a lelkiismeretükre. Megszegtük Isten törvényét, a Szent Istennek a törvényét. És ezek az emberek, akikkel így a Bibliában találkozunk, mindegyik tisztában volt vele, hogy a Szent Isten törvényét megszegni, az egyet jelent azzal, hogy Isten ellen lázadni. Nem csak a törvényét szegtük meg, hanem ő ellene, a törvény adó ellen lázadtunk föl, és ellene törtünk. És azt is felismerték ezek az emberek, testvérek, hogy ezért az Istennek az ítéletére teljes egészében rászorultak. És vagy hogy is helyesebben kifejezve, hogy rászolgáltak. Nem érdemelnek semmi mást az Istentől, csak az ítéletet, a kárhozatot, a halált, amit mi is elmondunk egyébként minden úrvacsoroztáskor, csak nem biztos, hogy hisszük. Emlékeztek Dávidra, hogy miként val a bűnéről az 51. Zsoltárba. Sok példát mondhatnánk, de őt mondom, testvérek. Egy döbbenetes Zsoltár az, olvassátok el, ha nem olvastátok volna. Ott van egy ember, aki ismeri a Szent Istent, ismeri a törvényét, és megszegte a törvényét, bűnt követett el, föllázadt Isten ellen, és hosszú időn keresztül ezt takargatta, titkolgatta magába, és aztán egyszer jött hozzá az Úrnak a prófétája, Nátán, aki a szemébe mondta neki ezt a vétkét, ezt a bűnét, sőt nem is egyet, hanem többet, és akkor rá nehezedik Dávidra ez a nyomorúsága, és azt, hogy ő méltó az Istennek az ítéletére, és az Istennek a haragjára. És nem tud mit csinálni, hanem egyszerűen oda borul Isten elé, és kegyelemért könyörög az Istenhez, mert nincs más a számára. Nagyon szép ebben a Zsoltárban, testvérek, az, hogy az elején tulajdonképpen három fogalmat használ Dávid az Isten kegyelmének a kifejezésére. Használja az irgalom kifejezést, aztán használja az el nem múló szeretet kifejezést, és használja az együttérzést. Ezeket kéri Istentől, de ugyanakkor ebben a Zsoltárban három szót használ a bűn kifejezésére. És ha ezt a három szót most átgondoljuk egy picit, akkor kezdjük érteni, hogy Isten igéje mit ért a bűnön. Az egyik szó, amit használ Dávid, a pesa. Arra azt jelenti ez a szó, hogy valaki átlép egy tiltott határt. Cézár krónikájában olvassuk, hogy míg a hadvezér a Rubikon folyótól északra marad, addig békés viszonyban van a római szenátussal, de ha átlépi a folyót, kitör a háború. Innen a mondás, hogy a kocka el van vetve, ha valaki átlépi a Rubikont. Na, erről van szó a Zsoltárban is, testvérek. Dávid tudja, hogy ő átlépte a Szent Isten szent törvényének a határát, és ennek következtében hadi állapot állt be Isten és ő közte. Tudta, hogy Isten törvényét sokszorosan megszegte, mert először is elkívánta a fele barátja kincsét. Aztán utána parázda volt, házasságot tört. Aztán utána megölette a férjet. Isten ellen indítottam háborút. Ez az egyik dolog, testvérek, ami ma is fönnáll. Valahányszor bűnt követek el, és bűnt követünk el, átlépjük a tiltott határt, és hadi állapot áll be Isten és köztünk. A másik szó, amit használ Dávid, a avon, azt jelenti, hogy elhajlás, gonoszság. És ez a szó utal az Ószövetségben az emberi szívnek a veleszületett romlottságára, amit eredendő bűnnek neveztek a katolikus teológiában, de aztán a protestánsok is ezt eredendő romlottságként vették át. Az ember szíve eleve Isten ellenségeként születik meg, vagy az ember így látja meg a jó napvilágot. Kivétel nélkül, romlott szívvel, amelyik hajlik a bűn elkövetésére, a tiltott határátlépésekre, lázad az Isten ellen, önmagát isteníti, büszke, gőgös, nem tud megalázkodni az Isten ellen, Isten előtt. Már látszik, testvérek, hogy Dávid is tudott erről, az emberi szívnek és léleknek a veleszületett romlottságáról. De ez azóta se változott meg, mindjárt ugyanilyen szívvel születtünk meg, eleve Isten ellen lázad a szívünk, eleve Isten ellen törünk, önmagunkat magasztaljuk, magunkat nem tudom kinek képzeljük a lelkünk mélyén, nem tudunk az Úr előtt megalázkodni. Persze, hogy megszegjük a törvényét, mert magunknak csinálunk más törvényeket, és azok szerint akarunk élni. Az természetünk, hogy ki szoktuk fejezni, eleve gonosz, eleve Isten ellen vagyunk, és állik fel vagyunk fegyverkezve ellene. Már a kisgyerek ilyen, a kisbaba ilyen, nem majd elromlik, meg eltanulja, meg nem. Nem, már ilyen, így születik. Így születtünk mi is. Ebből a romlottságunkból nőnek ki az egyes vétkek. A harmadik kifejezés, amit használ Dávid, a kattá kifejezés, ami azt jelenti, hogy valami nem üti meg a mércét. Azt a példát szoktuk mondani, amikor egy céltáblára kilőnek egy nyilvesszőt, és a nyilvessző nem éri el a céltáblát. Ez előfordul. Talán múlt nyáron elmentem az egyik kis családtagunkkal egy ilyen íjász helyre, ahol lehetett így lőni, és kisfiú még, és nem bírta kihúzni eléggé az íjat, és nyílik plöty, lepottya gyönyi a tábla előtt. Na ez a katta, amikor valami nem éri el a célt. Isten elvárja tőlünk ezt vagy azt az érzületet, gondolatot, cselekedetet, és a mi gondolatunk, cselekedeteink nem éri el azt, amit Isten kíván tőlünk. Nem megfelelő az Isten számára, amit csinálunk, amit gondolunk, amit érzünk. Gyatra, gyenge, elfogadhatatlan. Ilyen dolgokkal, testvérek, tele van a fejünk, a lelkünk, a szívünk, az életünk. Napról napra szaporítjuk ezeket a dolgokat, testvérek, amik Isten számára elfogadhatatlanok, nem érnek célba, az általa kitűzött célba, nem felelnek meg a kívánságot. Most, testvérek, itt van Dávid, aki így vall a bűnnek a nyomorúságáról, a valóságáról, amik miatt tudja, hogy az Isten haragszik rá, és joggal haragszik rá, és ítéletre vagyok méltó. Pál apostol az Új Szövetségbe felhasználja ezt az 51. Zsoltárt a Római Levél 3. részébe, ahol mindenkire nézve megállapítja, zsidók, görögök mindnyájan bűn alatt vannak, mert megvan írva, hogy nincs egy igaz ember sem, nincs, aki értse, nincs, aki keresse az Istent, mindnyájan elhajlottak, és valamennyien haszontalanokká lettek. A Biblia, testvérek, világosan beszél a bűn dolgáról. Mi a 21. század elején előjövünk, és azt mondjuk már, hogy nincs bűn. Ugye? Nincs bűn. Nincs bűn. Ha valaki arról beszél, akkor mondjuk, az borzasztó. Ez hogyan lehet ma még itt a bűnről beszélni? Hát ilyen nincs. Hát ezt már kinőttük. Ez már a múlt átkos öröksége, ez már régi dolog, ezen már túl vagyunk. Mit beszél itt nekünk valaki a bűnről? Beszéljen a csillagba, meg a bírósági tárgyalóterembe a bűnről, de ne nekünk. A bűn, hát olyan, legfeljebb ott van, de egyébként már ott is kérdéses, hogy az bűne egyáltalán. Egyébként is ugye a templomban azért jövünk, hogy egy kis hátmasszírozást kapjunk. Ugye egy kis lelki hátmasszírozást, egy kis... Mondjon a tiszteletes úr olyat, amitől jól érezzük magunkat, amitől megvigasztalódunk. Duruzsoljon kellemesen a fülünkbe dolgokat, és ne a bűn dolgát firtassa itten nekünk. Kinőttük már ezt a dolgot. Hát itt vagyunk, testvérek. A Biblia azonban nem relativizálja a bűnt, nem... tagadja, nem kicsinyíti, nem szépítgeti, nem magyarázgatja, hanem feltárja a romlottságunkat a maga teljes egészébe. És hogyha valaki, testvérek, ezt elkezdi érteni, és elkezdi hinni is, akkor arra egyszer csak ránehezednek a bűnei. A bűn bűnössé válik a számára. A bűn súllyá válik a számára. Elkezd neki fájni a bűn. Füle Lajosnak van egy kis verse, aminek ez a címe, hogy fájt már neked a bűn. Ezt mondja, fájt már neked a bűn. Jobban, mint a fogad, a gyomrod, vagy a derekad? És akadt már orvosod? Vagy átmenetileg segített rajta csak pár ismert házi szer, önigazság tapasz, felejtés pirula, hazugság cseppjei? De meddig? És mit csinálsz, ha egyszer újra fájni fog, jobban, mint valaha? Mert krónikus a baj, és fájni fog a bűn jobban, mint a fogad, a gyomrod vagy a derekad. Ha valaki hiszi, testvérek, azt, amit a bűnről a Biblia mond, és igazán hiszi, annak a számára, testvérek, kezd földerengni valami a kegyelem csodájából. Amíg nem hisszük, lehet, hogy vissza tudjuk mondani, amit elmondtam, de nem hisszük, magunkra nézve ezt a dolgot, addig a kegyelem sötétbe és homályba marad a számunkra, és közhelyes dolog lesz. A második dolog, testvérek, amit a Biblia alapján ki kell emelni, az az embernek a tehetetlensége. Ugye ami megnehezíti megint csak a kegyelemnek a felragyogását, az, hogy nem láttuk be soha, vagy nem látjuk be, vagy elfelejtettük, hogy a magunk részéről, testvérek, az Istennel való kapcsolatot, viszonyt nem tudjuk rendezni. Tehetetlenek vagyunk ebbe a dologba. Se egy, se öt, se tíz, se 80%-ban nem tudjuk rendezni az Istennel való kapcsolatunkat. Ő tudja velünk rendezni, mi nem tudjuk vele rendezni. Semmit nem tehetünk annak érdekében, hogy az Isten megbékéljen irántunk, és helyreálljon közte és köztünk a békesség. Csak ezt, testvérek, nem olyan egyszerű dolog elfogadni, hogy tehetetlen vagyok, hogy kiszolgáltatott helyzetben vagyok, hogy semmit nem tudok tenni magamért, mert belénk verték, és bennünk van ez az indulat, hogy én mindent meg tudok oldani. Én mindent meg tudok. Majd az Istennel való kapcsolatot is majd lebeszéljük valahogy, ha ott állok az Isten előtt, majd megtárgyaljuk a dolgot, majd csak megoldjuk valahogy ezt a problémát, majd a beszélőkémet előveszem, aztán az Isten rábeszélem arra, hogy ugyan már bocsásson meg, majd csak kiegyezünk vele valahogy, majd megoldjuk. Ugye is ismerős ez, majd megoldjuk. Csak testvérek, Isten igéje szerint a bűnös ember a bűnkérdését, az Isten rávaló haragvásának vagy a kárhozatnak a kérdését nem tudja megoldani. A Biblia azt mondja, hogy ez 100%-ban lehetetlen a számunkra. Abszolút tehetetlenek vagyunk. 100%-ban mindent Istennek kell megtenni azért, hogy minket kimentsen a nyomorúságunkból, hogy megtisztítsa a szívünket, hogy igazán nyilvánítsa a szívünket, hogy alkalmassá tegyen a vele való közösségre. Egyedül ő üdvözítheti az embert, ugye így mondták a bibliás kegyesek minden időben. Egyedül Isten üdvözítheti az embert, kegyelemből, kegyelemmel. És ezért kétség nem fér hozzá, hogyha bárki üdvözülni fog egyszer. Már pedig vannak, akik üdvözülnek, azok egy kicsit se azért üdvözülnek, mert ők megérdemelték, hanem egészen azért üdvözülnek, mert Isten megkönyörült rajtuk. Izraelnek azt mondja Isten, hogy megáldalak benneteket földi áldásokkal is, de nem azért, mert megérdemlitek, a legkisebb mértékben se érdemlitek meg, saját magam miatt fogom veletek megtenni ezt a sok jót. Saját mag az én szent nevemért. Egyedül az én szent nevemért könyörülök rajtatok. Nem érdemlitek meg, piszok csirkefogók vagytok, megfertőztetétek, beszenyeztétek, bemocskoltátok a nevemet a pogányok között, semmit nem érdemeltek tőlem, de én önmagam nevéért könyörülök rajtatok, és megáldalak benneteket, és megtisztítalak, és hazaviszlek titeket, és körülveszlek minden jóval. Magamért. Ha valaki, testvérek, egyszer nem az ígéret földjére, hanem a mennyei hazába bejut, akkor az egyedül az Isten nevéért lesz, és történik. Egy kicsit se azért, mert az ember azt kiérdemelte, vagy megérdemelte. Testvérek, ebben a helyzetben vagyunk, teljesen kiszolgáltatott helyzetben. A Biblia azt mondja, hogy nem tudunk semmit tenni magunkért. Persze mi mindig okoskodunk, testvérek. Állandóan jár az agyunk, azt mindig okoskodunk. Itt is jobban akarjuk tudni még az Istennél is. És akkor előjönnek papok, meg teológusok, meg nem tudom én kicsodák, és elkezdik mondani, hogy hát, azért egy kicsit csak tudunk tenni. Például itt van ugye ez az egyház, amelyik üdvözít minket. Az egyház üdvözít minket. Nem Isten, az egyház. Meg ott van Mária. Majd Mária üdvözít minket. Meg itt vannak a jó cselekedeteink. Majd azokért az Isten. Meg a papok. Meg leszenvedjük majd a tisztító tűzbe. Azt utána átugrunk a mennybe. Mert beenged majd. Meg konfirmálunk, meg úrvacsorázunk, meg ezt csináljuk, meg azt csináljuk, és állandóan magyarázunk, hogy mit csinálunk, meg legalább én hiszek, meg én megtértem, és ebből is tőkét akarunk kovácsolni az Úr előtt, mint hogyha ezért könyörült volna meg rajtunk az Úr, mert mi úgy döntöttünk, hogy bűnbánatot tartunk, és megtérünk hozzá, mintha ez egy jó cselekedet lenne a részünkről, amiért az Istennek kötelessége lenne rajtunk könyörülni. Testvérek, nem. Felejtsük el ezt az egész gondolkozást. Tagadjuk meg magunkba ezt a gondolkozást. Egyszerűen, testvérek, semmit nem tehetünk azért, hogy üdvözüljünk. Semmit az ég világon. Olyanok vagyunk, mint a fuldokló, aki mindjárt belefullad a vízbe, és semmit nem tud tenni azért, hogy onnan kiszabaduljon. Még segítséget se tud kérni. Még segítséget se tud kérni. Emlékszem, én is egyszer majdnem belefulladtam a gyomai strandon a medencébe. Ott ugrabugráltam benne, följöjjek, öcsém ott nézett a partról. Annyit se tudtam kinyögni, hogy hívd apujékat, vagy szólj valakinek, vagy húzd ki, vagy valami. Hát nem is tudott volna kiúzni, mert olyan kicsi volt, meg messze volt tőlem. De mikor kinyögtem egy kis szótagot, már is elnyelt a víz. Isten kegyelméből valahogy kievickéltem, ott kirugdostam magam, de azt hittem, hogy ott halok meg. A testvérek, ilyenek vagyunk, de még én ki tudtam magam onnan rugdosni, de az ember a pokolból, a kárhozatból nem bírja magát kirugdosni sehogy se. De még segítséget se tud hívni. Ha rajta könyörül az Isten, akkor azt Isten csak a saját nevéért teszi. És nagyon megdöbbentő az, testvérek, hogy amikor nézzük ezeket a bibliai embereket, akik valóban bűnlátásra, bűnbánatra jutottak, és kiáltottak Istenhez könyörületért, egyik se mondta, egyet se találunk, aki azt mondta volna, hogy könyörülj rajtam, én Istenem, mert. És jön az én érdemem, felemlegetés. Nincs érdemem, könyörülj rajtam. Legvilágosabb, legegyértelműbb, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Pont. Vámszedő imádsággal a templomba. Nincs más. Tehetetlen vagyok. Megdöbbentő, testvérek, hogy persze ez a dolog, ez azért nem megy nekünk, mert megint miért nem megy? Mert ez összetörettetéssel jár. Mert ez végtelen megaláztatás. Az ember azt mondja, hogy én kiszolgáltatott vagyok, és mindenestől az Isten kegyelmére szoruló. Én nem tehetek magamért semmit. Ez összetöri az ember szívét, és ez az, ami nekünk nagyon nem tetszik. Nagyon, de nagyon nem tetszik. Megaláztatni. Se emberek előtt, se Isten előtt. Az emberek azt hagyján, de még Isten előtt se. Annyira büszkék, annyira nagyra tartjuk magunkat, annyira gőgösök vagyunk, hogy nem. Márpedig, testvérek, a Biblia azt mondja, tehetetlen vagy. És ha te megmenekülsz, akkor az egyedül kegyelemből lesz. Értitek? Egyedül. És amikor az ember ezt elkezdi kapizsgálni, hogy én egy bűnös ember vagyok az Isten előtt, aki rajta van az Isten haragja, aki már fél lábbal a pokolba van, és tehetetlen vagyok, hogy kimentsem onnan magam, és akkor jön a kegyelem, na akkor kezd már megint még jobban fölragyogni előttünk a kegyelemnek a valósága és csodája. Ami megtisztít, ami megigazít, ami alkalmassá tesz az Istennel való örök közösségre. A harmadik dolog, testvérek, amit meg kell említenünk, az Isten ítélete. Megint egy olyan dolog, testvérek, amit a kortársaink többsége, a keresztényeket is beleértve, képtelenek elfogadni. Sokszor azért is képtelenek elfogadni, mert nem is hallanak róla. Tudnélik, hogy jön Isten ítélete reám. Jön az utolsó ítélet napja, most kifejezetten erre koncentráljunk. Jön az utolsó ítélet napja, amikor nekem az Isten előtt meg kell állni. Nekem a bűnösnek, akinek a szíve nyomorult, aki hányszor és hányszor elfogadhatatlan dolgokat gondolok, teszek és mondok az életem során. Aki tiltott határátlépések tömkelegét hajtottam végre, annyit, hogy nem is lehet felsorolni. És oda fogok állni az ítélő Isten elé. És meg fog engem vizsgálni. Na, ez már nem szalonképes beszéd ma. Ma, testvérek, egyszerűen egy döbbenetes dolog van. Ugye az Istenről, mint a szeretet Istenéről állandóan papolnak a papok, lelkészek. Állandóan a szeretet Istenéről ömlengenek. Bekapcsoljátok a rádiót, biztos lehet, hogy előbb-utóbb belebotlotok valami prédikációba, vagy valami, állandóan erről van szó. A szeretet így, a szeretet úgy, az Isten szeretete innen, az Isten szeretete. Állandóan csak erről van szó. Nem baj, hogy erről is szó van, csak az a probléma, hogy egyoldalúan van róla szó. És az Isten haragjáról és ítéletéről egy árva muk szó nem esik. Nem beszélnek róla. Hogy is beszélnének róla, drága liberális teológusaink és lelkipásztoraink, mikor a bűn számukra nem is létezik. Még az is kérdéses sokszor, hogy Isten egyáltalán létezik-e a számukra. De hagyjuk, hogy Isten létezik. De a bűn biztos nem létezik. vagy ha létezik is a bűn, Jézuson már minden bűn megbüntetett Isten, következésképp mindenki üdvözülni fog, ezt hiszik. Mindenki, még a sátán is üdvözülni fog a végén. Mert Isten szeretete oly nagy, hogy nem tűri el, azzal nem fér össze a pokolnak a léte sem. Mindenki üdvözülni fog. Aztán már most ugye hallottátok, és már mondtam is, a pokol üres, ha egyáltalán van pokol, de már lehet az is némely teológusaink szerint, akik nagyvonalúan lepöckölik magukról az ilyen észrevételeket, amikor valaki ezt nehezményezi náluk, hogy a poklot Isten föl is számolta. Nincs pokol. Meg is szüntette Isten ezt az intézményt már. Testvérek, ha valahol azt hiszik, hogy Isten csak a szeretet Istene mindenre ráborítja nagy palástját, mindegy, hogy valaki hogy él, hogy nem él, hisz, nem hisz, mindegy, az Isten szeretete mindenkit üdvözít. Hiszen Jézus mindenkiért meghalt, mindenki üdvözül. Nincs is pokol, ha van, akkor is üres. Az ilyen embereknek, testvérek, akik ezt elhitték, a kegyelem semmit nem fog jelenteni. Minek? Éljünk, ahogy tudunk, nem? Itt végül úgyis üdvözül mindenket. Minek itt kegyelem? Miért? Mit törődjek ezzel? Már pedig, testvérek, Jézus világosan beszél. Többször is beszélt arról, hogy van ítélet, testvérek. Elmondta, hogy mindenkinek meg kell jelenni a bíró előtt, az igazságos bíró előtt, aki megvizsgál, aki mindent tud rólunk, aki tökéletesen ismer. Ott állunk majd előtte, mesztelenül, leplezetlenül. Megvizsgálja az emberi tetteinket. Jézus ezt is elmondta. Az emberi tetteinket vizsgálja. A tetteinket, hogy azokban vajon a hitünk, az iránta való hitünk tükröződik-e, vagy nem. Értitek? Nem azért, mert a tetteink alapján üdvözülünk, hanem azért, hogy a tetteink a hitünkből következtek-e, igaz hitből jöttek-e. De a tetteinket fogja megvizsgálni. Ha nincsenek jó tetteink, az arról tanúskodik, nincsenek előtte elfogadható tetteink, az arról nem is volt bennünk hit se, igaz hit se. Meg leszünk vizsgálva, testvérek. Részletesen. Aztán Jézus azt is világossá tette, hogy egyetlen magamentő kifogásunk se áll meg az Istenőt. Az összes példázatában mindenki mentegetőzik, amikor az ítélőszékel. Ó, mi nem is tudtunk róla, hogy lesz ítélet. Ó, mi nem is, hogy vettünk volna téged észre? Ó, mindenki mond valami kifogást, hogy mentse magát, ugye, ott az Isten ítélőszék. És egyik mentség se áll meg az Úr előtt, testvérek. Egyik se. Készülgethetünk nagy erős mondásokkal, semmi kifogás, semmi súlya nem lesz az Úr előtt, testvérek. És az utolsó, amit Jézus még mond, hogy amikor elkároztatja Isten az embereket, akkor ezért óriási nagy megdöbbenés lesz úrrá az embereken. Hogy micsoda, hogy minket elkároztat. Hát Úrram, hát nem a te nevedben tettünk nagy dolgokat, nem az utcáinkon prédikáltál, nem ezt csináltuk, nem azt csináltuk a te nevedbe. És azt mondja nekik Jézus, soha nem ismertelek benneteket. Távozzatok az örök gyötrelemre, mely az ördögnek és az angyalainak készítetett. Egyetlen egy ember sincs, aki meg ne döbbenne ott az őt sújtó ítéleten, de mindegy, hogy megdöbben, akkor is elvész. Értitek? Hogyha testvérek, mi nem vagyunk hajlandók ezt megfogadni, megfontolni, akkor nagy bajba vagyunk, és a kegyelem nem is fog felragyogni nekünk. Márpedig Jézus nem mondott semmi más, mint amit például a Prédikátor könyve mond, azt mondja, örvendezz a te ifjúságodban, és vidámítson téged a te szíved. Járj a te szíved útaiban és szemeid látásaiba, de megtudd, hogy az Isten mindezekért téged ítéletre von. Ha tetszik neked, ha nem. Hogyha elfogadjuk, testvérek, hogy milyen nyomorult állapotban vagyunk, hogy milyen tehetetlenek vagyunk annak megváltoztatása, és látjuk, hogy az ítélőszék elé megyünk, akkor elkezd számunkra a kegyelem még inkább fölragyogni. Még szebbé válni. És végül, testvérek, még egy dolog, amit nagyon fontos megfontolnunk, az Isten szuverenitása. Tudnélik, Isten, testvérek, semmi nem kötelezi arra, hogy nekünk megbocsásson. Ő szuverén úr, azt jelenti, hogy ő a legfelsőbb ura mindenségnek, és ő annak bocsát meg, akinek akar. És akinek nem bocsát meg, annak nem bocsát meg. És egyetlen egy ember sem lesz abban a helyzetben, hogy neki bármit is mondjon. Ő szuverén úr. Ha tetszik nekünk, ha nem. Térdre kényszerít minket. Szuverén úr, testvérek. Ezt mondja az Ezékiel könyve igéje is, amit már elsoroltunk, és, vagy felemlítettem, és ezt mondja mindenhol a Biblia. Nem lehet kihúzni a Bibliából. Azt, hogy Isten szuverén úr, azt jelenti, hogy minden tőle függ, de ő nem függ senkitől és semmitől. Értitek? Ez, valaki úgy fogalmazta meg ezt, hogy mi az Istent nem tehetjük adósunká. Az Isten nekünk nem adósunk semmivel az égvilágon, azzal, hogy megbocsásson. Értitek? Nem adósom az Isten. A Biblia áthúzza ezt a dolgot, hogy én azt gondolom, az Isten tartozik nekem valamivel. Ő tartozik nekem a megváltóval, ő tartozott nekem a bűnbocsánattal, a megigazulással, a hittel, minden az örök élettel, és minden ő, mert én rá kényszerítem, mert leköteleztem magamnak az Istent. Nem, testvérek. Isten nem adósunk semmivel. Az égvilágon, ha ő megbocsát, akkor megbocsát. De ő nem kénytelen kegyelmezni. Heinétől jutott eszembe az egyik verse, egy kis szösszenet. És a németek nagy örömére, végre én, Heinrich Heine, feljutok az égbe, s ha igaz az, hogy néha rosszul tettem, úgy majd az Isten törvényt ül felettem, és megbocsájt, mert az a mestersége. Nem az a mestersége. Nem az a kötelessége, hogy megbocsásson. Ő szuverén úr, testvérek. Olvassátok el az Efézusi levelet, az első részt, a második részt. Mindenhol az van, hogy Isten könyörül, akin könyörül. Irgalmaz, akinek irgalmaz. Ha nekünk irgalmaz, az egy csoda, testvérek. Az egy csoda. És hogy irgalmaz nekünk, arról ő ígéretet tesz. De hogy megirgalmaz, azért egyedül Krisztus halt meg. Ezt jegyezzük meg. Krisztus halt meg a kereszten. Sokszor elhangzik a kegyelemről való beszéd, csak éppen olcsóvá teszik a kegyelmet, mert nem mondják el, hogy ezért valaki meghalt. Ezt mondta Dietrich Bonhoeffer, ez az olcsó kegyelem. Akkor beszélnek az emberek, így kegyelmes az Úr, úgy kegyelmes az Úr. Csak nem mondják el, hogy a keresztér kegyelmes. Hogy oda lesújtott a haragja, az ítélete. Hogy ne rám sújtson, nekem bocsánatot adjon. Krisztus meghalt. A kegyelem drága ajándék. Drága ajándék. És annak adja Isten, akinek akarja, testvérek. Nekünk nem tartozik vele. Ha mégis felkínálja nekünk az evangéliumba, és mi hiszünk vele, benne, akkor a miénk lesz. Akkor a miénk lesz. És akkor az megtart bennünket az örök életre, az üdvösségre, az Istennel való közösségre. Nos, itt vannak ezek a dolgok, testvérek. Ha nem számolunk a bűn súlyos valóságával, az abból való kiszabadulásunknak az emberileg szólva lehetetlenségével, ha nem számolunk azzal, hogy nekünk az Isten ítélőszék elé kell odaállnunk, és nem számolunk azzal, hogy Isten szuverén módon gyakorolja a kegyelmet Krisztus érdeméért, bárkivel is, akkor számunkra a kegyelem semmit nem fog jelenteni. Közhelyes valami lesz. De ha ezeket tudjuk és hisszük, akkor a kegyelem, testvérek, ez a csoda, ez egy rendkívüli dologgá válik a számunkra. Tudjátok, ez a John Newton, akivel kezdtük, ez egy szerencsétlen gyermek volt, mert 6 éves korában elkerült otthonról. Szülei hívő keresztjének voltak, sokat beszéltek neki a Bibliáról. Aztán elkerült otthonról ez a gyerek, és egy istentelen családba került, ott nevelődött fel. Mindig szitták az Istent, a Bibliát, a keresztjéneket, mindig, mindent. Úgyhogy ő pedig elmerült a bűnbe. Ment Afrikába, ide-oda, a legszörnyűségesebb dolgokat művelte, és a legszörnyűségesebb dolgokat élte át. Nézzétek meg az interneten az élettörténetét. Míg nem egyszer egy hatalmas viharba kerültek valahol talán Skócia partjainál a hajójával, és a kapitány leküldte őt, a gazembert, leküldte, hogy szivattyúzza a hajó fenékről a vizet, mert el fognak süllyedni. Ezt ott lent 2 nap óta szivattyúzta a vizet a gyerek, és azt gondolta, hogy most meg fog halni, vége van. Nem lehet bírni a viharral. És akkor jutott eszébe, amikor sok ige, amit hallott otthon. Ez nagy csoda egyébként, hogy Isten honnan tudja előhozni ezeket a dolgokat az emberekbe. Előjött benne az ige, és ott a hajó fenékbe hitt az evangéliumba, hitt Jézusba, és odabízta magát a Krisztusra. És nem csak, hogy ott onnan mentette ki Isten, hanem a pokol mélységéből mentette ki. Utána a hajóból is kimentette, és a hajót is kimentette. Isten megmenekült, és prédikátor lett belőle. Ő írta ezt az érthetetlen kegyemet, mert ő azt mondta, hogy én rajtam megkönnyörült az Isten, az teljesen érthetetlen dolog. Hát én hol voltam, mibe éltem, ki voltam évtizedeken keresztül. És az Isten utolért, a kegyelem lehajolt hozzám, és új emberré tett, Isten gyermekévé. Ragyogott számára a kegyelem, és azt kívánom, hogy nekem is, és mindnyájatoknak ragyogjon az Isten üdvözítő kegyelme. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy a kegyelem csodájáról beszélsz nekünk, ami annak idején a reformációkor fölragyogott. Köszönjük néked, hogy azóta is számos szószéken, számos gyülekezetben hangzik a kegyelemről való tiszta beszéd, a Krisztusról való igaz evangélium. Köszönjük néked, hogy aki hiszi, hogy Krisztus életéért megbocsátattak a bűnei, és igazán nyilvánította Isten, aki hiszi ezt a csodát, annak a szívébe, lelkébe ez valóság. Hitáltal szívünkbe fogadva Krisztust és az evangéliumot, miénk a kegyelem. És mi a kegyelemé vagyunk. Áldunk téged azért, mert ez a kegyelem, ez ellenállhatatlanul legyőzhet bennünket. És köszönjük néked, hogy ha már legyőzött. És kérünk azokért, akikért küzd a kegyelem, hogy őket is győzze le, és hisszük, hogy le is győzi. Köszönjük néked, hogy te vagy, aki oda borítasz magad elé, aki térdre kényszerítesz minket, aki elvégzed a szívünkben, a lelkünkben, hogy azt mondjuk, hogy légy irgalmas nekem bűnösnek, és köszönöm, hogy irgalmas vagy hozzám bűnöshöz, a Krisztus érdeméért. Köszönjük néked a kegyelmet, ami eltörli az összes bűnünket, ami semmissé teszi, ami meg nem történté teszi a bűneinket. Köszönjük néked a kegyelmet, ami igazzá tesz bennünket, és alkalmassá az Isten színe előtt való megállásra, vele való közösségre. Köszönjük néked, hogy megértettük, hogy mi semmit nem tehetünk ezért, de köszönjük, hogy te mindent megtehetsz, és meg is teszel. Áldunk téged, Urunk, azért, mert ki akarod előttünk is fényesíteni a kegyelmet, hogy ez legyen a legfőbb kincsünk, amire leginkább vigyázunk, amit leginkább ápolgatunk, amire odafigyelünk, amit újra és újra előveszünk, amiben gyönyörködünk, amit csodálunk, és amiben csodáljuk a Krisztust és téged. Kérünk téged arra, hogy segíts minket, hogy a közhelyességből, az unalmasságból, a megszokottságból kiemelkedjen a számunkra ez a szó. Köszönjük, hogy így bízhatjuk rád magunkat, gyülekezetünket. Kérünk téged arra, hogy áld meg szíveinket, lelkeinket. Add, hogy ez a kegyelem ragyogjon fel a gyerekeknek. Add, hogy ez a kegyelem ragyogjon fel a kórházakban szenvedő testvéreinknek, vagy az otthon gyötrődőknek. Ez a kegyelem ragyogjon fel az ifjúságunknak, ez a kegyelem ragyogjon fel az időseknek a gyülekezetünkben. Kérünk, segíts időben megragadni ezt a kegyelmet, Krisztust, és utána el nem ereszteni. Köszönjük néked, hogy így válik egészen boldoggá, felszabadultá az életünk. Így nézhetünk jó reménységgel a halálra, és az örökké valóságra is. Kérünk, áld meg a szíveinket, Urunk, hogy hihessük a Krisztust, s hihessük a benne rejlő kegyelmet. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kérdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a szokott időben tartjuk az alkalmainkat, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Külön kiemelem, hogy jövő vasárnap lesz a házaspári kör, itt lesz a gyülekezetben, és a gyerekvigyázás is itt lesz. Tehát jövő vasárnap házaspári körre szeretettel várjuk mind a fiatalabb, mind az idősebb házaspárokat. Hirdetem még, hogy ifjúságunk azért nincs jelen, mert elmentek egy úgynevezett őszi táborba, úgyhogy ott vannak most, és ha minden igaz, ma délután jönnek haza, és hála Istennek, hogy majdnem 50-en vannak ott, úgyhogy ezért vagyunk ennyien most. Az Úr áldja meg őket is, és imádkozzunk értük, hogy békességbe hazaérhessenek, és lelkileg is békességbe és egészségbe legyenek ők is. Az Úr közelségét kívánom a testvéreknek, végül itt a halottak napja után. Kívánom, hogy akinek így szomorúsága volt, vagy békétlensége, az Úr akaratában tudjon megnyugodni, és tudjon hálát adni az elköltözött szeretteiért, és az Úr vigasztaló közelségébe tudjon belekapaszkodni. Akik az Úrban haltak meg, azoknak békességük van, és boldogok, és ha mi is az Úr gyermekeiként élünk, akkor jó reménységünk lehet a felől, hogy viszont látjuk egymást, és ez egy boldog viszontlátás lesz. Adjon nekünk az Úr békességet. Jézus mondja, hogy az én békességemet adom nektek, és nem úgy adom én, ahogy a világ adja. Ne féljetek, ne csüggedjetek. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, a záró énekünket énekeljük el, a 261-es énekünket. 261. Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam. 261. Énekeljük el végig, és utána nemzeti imádságunkkal zárjuk együttlétünket. Himnuszunkat énekeljük el. Áldás békesség.